kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az Európai Uniós források lehívása érdekében államháztartási szabályok módosítását kezdeményezte a kormány. Az országgyűlés honlapján olvasható törvényjavaslat szerint az ország költségvetését a kabinetnek ismét ősszel kell majd benyújtani a parlamentnek. A helyreállítási alapból Magyarországra érkező uniós források egy részét járműbeszerzésekre fordítja a kormány, és hamarosan döntés születhet új közlekedési fejlesztésekről is, mondta az Inforádióban a közlekedési és beruházási miniszter a Magyar Vasút 180 éves fennállása tiszteletére szervezett budapesti ünnepség után. Vitézi Dávid a KRESZ átalakításáról azt mondta, a társadalom többsége által támogatott szabályozást szeretnének kialakítani, ezért hamarosan egyeztetési kérdőív indul a gyors közlekedésbiztonsági intézkedésekről, a teljes KRESZ első tervezete pedig valamikor ősszel jöhet ki. Kétnapos rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte jövő hétfőre és kedre is a kormány. Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter azt indítványozza, hogy a parlament vitassa meg a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának javításával összefüggő intézkedések, valamint az országos közlekedés szervező és az országos gördülőállománykezelő társaság létrehozása érdekében szükséges törvénymódosítást. A központi költségvetés címrendjének a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatallal összefüggő módosítását. Ugyancsak tárgyalhatja az országgyűlés a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló, valamint a Magyar Agrár, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló törvény módosítását, továbbá a közpénzügyi reformokkal összefüggésben egyes államháztartási szabályok módosítását és a Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló törvény módosítást. A kormány megkezdte a Szent István vidékfejlesztési program tárgyalását, közölte Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán. Erről még a kampány idején azt lehetett megtudni, célja, hogy a magyar vidék újra megerősödjön. 10 falunként évente 1 milliárd forint közösségi fejlesztési keret a Magyar Falu programon felül, amelynek felhasználásáról a helyiek dönthetnek, a közszolgáltatások megerősítése, házi orvosi közlekedési és közművelődési szolgáltatások fejlesztése, infrastruktúra fejlesztése és biztonságos közvilágítás, helyi adottságokra épülő gazdaságfejlesztés, új munkahelyek és hazatelepülési program. Jelentősen emelkedtek az üzemanyagok nagykereskedelmi árai. A 95-ös benzin 14, a gázolaj 7 forinttal drágult. A benzin literje így átlagosan már 601, a gázolajé pedig 615 forint. A Fidesz frakció arra szólítja fel Magyar Péter miniszterelnököt és Kapitány István gazdasági és energetikai minisztert, hogy védjék meg a magyar embereket az elszálló üzemanyagárakkal szemben. Emlékeztetnek, a Tisza párt a kampányban 480 forintos benzinárat követelt, ehhez képest az új kormány egyik leggyorsabb intézkedése a védett üzemanyagárak kivezetése volt. A KDNP frakcióvezetője óriási veszélynek tartja, hogy a Tisza párt eltörölte a költségvetési tanács vétójogát az alaptörvény 17. módosításával. Jöhet az ország teljes eladósítása, fogalmazott Rétvári Bence a Facebook oldalán. Lemond parlamenti mandátumáról Szijjártó Péter, közölte a Facebook oldalán. A volt külgazdaság és külügyminiszter a kínai BYD külső kapcsolataiért és az új üzletágok fejlesztésért felelős vezetőjeként dolgozik tovább. A nyár csúcsigazolása a BYD autógyári, hajrá Péter, reagált Orbán Viktor a Fidesz elnöke. A Fidesz országos elnöksége jövő heti ülésén foglalkozik majd a frakcióval kapcsolatos személyi döntésekkel, közölte Havasi Bertalan. Az ellenzéki párt kommunikációs igazgatója azután tudatta ezt, hogy előbb Gulyás Gergely mondott le a frakcióvezetői posztról, most pedig Szijjártó Péter jelentette be, hogy távozik a politikából. A belügyminiszter szerint egyszerűbb és költséghatékonyabb keretek között rendezik meg az augusztus 20-ai rendezvénysorozatot. Pósai Gábor közölte, a Nemzeti Rendezvény Szervező Ügynökség ZRT-vel februárban kötött 17,5 milliárd forint értékű szerződéseket felmondták, az új közbeszerzési eljárás előkészítése már megkezdődött. Korábban Karácsony Gergely budapesti főpolgármester sürgette, hogy idén ne legyen tűzijáték. Az Egyesült Államok újabb katonai csapásokat mért iráni célpontokra, miközben visszaállította az iráni kikötőkre és a teljes partvidékre vonatkozó blokkádot. Donald Trump amerikai elnök csapások további sorát ígérte Irán ellen, amíg a teheráni vezetés nem ül ismét tárgyalóasztalhoz. Mégsem pénz, hanem befektetéseket vár viszont az amerikai elnök azoktól az öbölmenti országoktól, amelyeknek hajóit védik, amikor áthaladnak a hormuzi szoroson. Donald Trump közel-keleti vezetőkkel egyeztetve állt el a 20%-os díjtól. Végül az időjárásról. A folytatásban a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, zápor, zivatar helyenként előfordulhat, a szél többnyire mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban 15-17, napközben 31-32 fok körül alakul. Híreinket hallották.
A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Sziluett. Magazinműsor nőknek.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Tóth Rebeka táncművésztel, táncpedagógussal, karrierjének kezdetéről, a sikerekhez elengedhetetlen kitartó munkáról és az oktatóként szerzett tapasztalatairól beszélgetünk. Tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő, Sztajkó Anita. Sok mindennel foglalkozol, táncművész vagy táncpedagógus vagy, mégpedig Budapesten. De az életed korábbi szakasz az Egerhez kötődik. Erről kérdeznélek először, hogyan jutottál Budapestre, és hogyan kezdődött a pályád?
Így a táncos működésem, vagy hogy ezzel az egészen én komolyabban szeretnék foglalkozni, ez egyértelműen Egerhez és a Pódiumtánc és Balettiskolához köthető. Ugye itt kezdtem el még általános iskolában táncolni, akkor még Barta Dóra és Mirkóczki Zita vezették a tánciskolát, és igazából valahogy az ő működésük, vagy profizmusuk is így még inkább megszerettette velem ezt az egészet, meg hogy így azt éreztem, hogy ebből nekem is többet kell kihozzak, és egyébként még az általános iskola után még a 9. évfolyamot elkezdtem itt a Dobó István gimnáziumban, de hát nagyon azt éreztem, hogy nem vagyok jó helyen, és hogy nekem tényleg így a táncos léttel kell tovább mennem, úgyhogy a 9. utólag felvételiztem a Győri Tánc és Képzőművészeti Szakközépiskolába, és akkor két barátnőmmel egyébként, akik szintén táncművészek lettek a végén, együtt mentünk el Győrbe, és akkor én ott végeztem, ott érettségiztem, és ugye ott szereztem meg a szakmai képesítő vizsgámat, és akkor utána volt, hogy felkerültem Budapestre. Abban az évben, amikor én érettségiztem, akkor nem indult a Táncművészeti Egyetemen olyan szak, amire én szerettem volna felvételizni, úgyhogy így nem tudom, milyen felindulásból jelentkeztem a Corvinus Egyetem szociológia szakára, ahova szintén fölvettek, de akkor is éreztem, hogy itt valami nem klappol. Szóval megpróbáltam azért kitekinteni, így hogy jó, nem biztos, hogy a táncművész lét kell majd nekem, de valahogy így mindig úgy adódott, hogy aztán visszasodort oda az élet. Ez egy évet követően jelentkeztem az egyetemre, ott ugye elvégeztem az alapszakot, mint modern kortárs táncszakon a táncos és próbavezető szakot, és akkor utána egyből jelentkeztem egyébként a táncpedagógus masterre, és aztán így igazából hál' Istennek egybe így le tudtam ezt az egészet. Közben nyilván a mesterképzés alatt már mint táncművész egyébként különböző projektekben részt vettem, vagy hogy így ott már tapasztaltam ennek ezt a részét is, hogy színpadon lenni, és hogy tényleg különböző együttesekkel, különböző társulatokkal együtt dolgozni. És akkor ugye mellette pedig visszajártam ide a Pódiumtánc és Balettiskolába, már mint tanár, Zitának besegíteni, és akkor először a piciket tanítani, aztán így a nagyobbakkal is foglalkoztam már, a gimiskorú lányokkal. Szóval, hogy így ott volt az első ilyen találkozás, amikor így a táncpedagógusi lét is belecsöppent az életembe. Jól is működtem benne, jól is éreztem magam benne, és így nagyon jó kiegészítése volt egyébként annak, hogy táncművészként dolgozom és működök, és közben meg így azokat a tapasztalatokat, meg azokat a dolgokat, amiket én az aktív táncos létemmel megszerzek, azokat így jól be tudtam építeni a pedagógusi munkámba. Igazából ugye óvodáskorom óta foglalkozok a tánccal, de hogy az, tehát hogy az elején nyilvánvalóan nálam például úgy indult, hogy minden barátnőm ment táncolni az oviból, és akkor én is elmentem. De eleinte azért nem én voltam benne a legügyesebb, vagy nem ment minden olyan szuperül elsőre. Uh-huh. Meg én egyébként általános iskolás koromban szertornával kezdtem. Ah. És ugye azért a kettő így eléggé más dolgokat igényelt. Abban valahogy így jobban, azt gondolom, hogy jobban működtem. Az uh-huh. jobban az enyém volt. Ez az atletikus, kicsit ilyen kötöttebb valami. Izomzatilag szerintem, amit ott a szertorna miatt megkaptam, azt most így nagyon, vagy annak nagyon hálás vagyok. Én például, én azt gondolom, hogy amiatt is kifejezetten kevésbé vagyok sérülékeny, mert ott az egy nagyon jó struktúrált izomzatot adott, de közben utána így a szertorna, meg közben aerobikoztam is, tehát hogy mindig a mozgás az ott volt így az életemben, uh-huh. de hogy egy picit azt éreztem, hogy a táncban talán nem vagyok elég jó, vagy uh-huh. hogy amit én így elképzeltem, uh-huh. mert azért azt gondolom, hogy eléggé maximalista is vagyok, és akkor talán emiatt voltak ezek a kitérők is, vagy ezek a kételyek, hogy jó-jó, de hogyha én ezzel akarok foglalkozni, akkor ehhez még több kell, vagy jó vagyok eléggé, fog ez nekem működni. Mm-hmm. És igazából talán azt gondolom, hogy a belefektetett munkamennyiség, meg hogy utána abszolút elköteleződtem e felé, és mindent megtettem azért, hogy ez ebben jó legyek, vagy ebben tudjak működni. Én azt gondolom, hogy így az beérett egyszer csak, és az alapozta meg, hogy utána később tényleg ezzel mentem tovább, és ilyen szempontból sikereket is értem el benne.
Mi az, amit esetleg ki tudnál emelni, amit Zitától, mint mesterettől, ha lehet így mondani, kaptál? Mert hiszen őt említetted főként, és ő az, aki mondhatjuk, hogy elindított ezen az úton.
Abszolút, hát tényleg pont napokban beszéltem vele, és igazából pont ez jutott eszembe, hogy tulajdonképpen a 30 évennek szinte végig, hogy a része volt Zita és a pódium, meg nyilván még az elején a Barta Dóra is. Egyrészt biztosan az, hogy az alázatos és kitartó munka az mindig meghozza az eredményét, és hogy valahol egyszer csak mindig kifizetődő lesz, és annak meg lesz majd így a gyümölcse. És egyébként a következetesség az, ami még szerintem, az már később talán főleg a pedagógusi munkámban, azt gondolom, nem feltétlen az a jó, hogyha mindig minden meg van engedve egy gyereknek. Zita azért elég szigorú volt velünk, de a jó értelemben, tehát mindig tudtuk, hogy mikor mit kell tennünk azért, hogy egy bizonyos szintet elérjünk, vagy egy bizonyos célt elérjünk, és én abszolút azt gondolom, hogy ez tényleg kifizetődő, tehát hogy attól tudtunk mi is azok lenni, akik, vagy attól tudtunk úgy működni csapatként, vagy egyénileg, akár egy versenyen, akár egy előadáson, akár egy fellépésen, mert őtőle azt a mintát láttuk, azt kaptuk, amit ő tényleg végig az egész munkája során képviselt.
Mondtad, hogy szigorúság és következetesség. Ez azt is jelenti egyébként, hogy a testetekkel, amivel hát dolgoztok, nagyon-nagyon következetesnek kell lennetek, tehát egy táncos mennyire engedhet meg mondjuk magának bármiféle étrendet, mennyire kell tudatosan hozzáállni ehhez?
Nyilván ezért azt gondolom, hogy ez van, és ez egy létező dolog, hogy egy táncosnak, vagy egy sportolónak, aki tényleg a testét használja munkaeszközként, oda kell figyelnie arra, hogy hogyan étkezik, mennyi folyadékot visz be a szervezetébe, stb. De hát igen, én azt gondolom, hogy ebben sosem voltam igazán elég jó, vagy nem figyeltem így oda. Tehát, hogy nekem nem volt talán a középiskola alatt ilyen nagyon rövid időszakra, volt ilyen diétázós időszakon, meg nem tudom, de hogy alapvetően nem sanyargattam magamat, vagy nem volt ilyesfajta kilengésem. normálisan étkeztem, amit én úgy éreztem, hogy szükségem van rá, de hogy nem volt egy ilyen kifejezett diétázós, vagy akkor most ezt a trendet követem, étkezési trendet.
Egy-egy fellépés előtt sincs ez egyébként, hogy valamilyen fellépésre jobban kell fókuszálnotok, és akkor abban az adott időszakban bizonyos ételeket mondjuk nem ehettek, vagy bizonyos mozgásformákat kerültök.
Az étkezésnél én saját magamnál nem tapasztaltam ezt, vagy nekem nem volt ilyen. Olyanok persze vannak, hogy mondjuk egy előadás előtt én már x idővel nem szívesen eszek mondjuk főtételt, mert tudom, hogy ez nekem nem jó így a színpadra lépés előtt, de hogy alapvetően nincs ilyen konkrét. A mozgás, vagy hogy milyen mozgásformákat kerünk, az mondjuk azok sem ilyen kimondott szabályszerűségek, de például én soha nem voltam síelni, mert hogy ez a kimondva kimondatlanul is, de egy táncos ne menjen síelni, mert mi van, hogyha elszakad a térde. Szóval én sose voltam síelni, nem érzem a hiányát, nem tudom, hogy milyen síelni, de hogy valahogy így most sem érzem azt, hogy de elmennék, mert hogy ez így viszont ott van a tudatalattimban, vagy mondjuk ilyenek, hogy lovaglás, hogy az pont ellentétesen hat ugye a hajlékonyságra, hogy a lovaglás az nem annyira preferált dolog mondjuk egy táncosnál, de szerintem így alkalom szinten, vagy akár hobbi szinten ezek nem kizáró okok.
Pont erre gondoltam, igen, hogy ezek az extrém sportok, extrém helyzetek mennyire engedhetőek meg egy táncos életében.
Igen, hát azért szerintem kerülendő. Vagy hogy nyilván talán amiatt, hogy sosem lehet tudni, hogy történik-e valami, vagy jobb félni, mint megijedni, nem tudom. Én ezeket tehát hogy nem csináltam ilyeneket, de nem is feltétlen tudatosan emiatt nem csináltam, hanem így alakult ki az életemnek a rutinja is, hogy nem is vágytam ezekre, vagy nem volt így mint ahogy tényleg rengetegen jó, jön a tél, akkor ők tutira mennek téli sportokat üzni. Nálam sose volt ilyen igény sem, mert egyszerűen nem kapcsolódott be ez így az életembe.
Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben Tóth Rebeka táncművésztel, táncpedagógussal, karrierjének kezdetéről, a sikerekhez elengedhetetlen kitartó munkáról és az oktatóként szerzett tapasztalatairól beszélgetünk. Ha a színpadról beszélünk, akkor tekintsük egy kicsit át, hogy eddig milyen szerepekben táncoltál, és esetleg mi az, amit ki tudsz emelni ezek közül, mi az, ami a legkedvesebb számodra?
Ez egy picit nehezebb, mert talán kevéssé vannak így egy kortárs tánc színházi előadásban szerepek, vagy hogy...
Mert ott a kortárs darabokban játszol.
Igen. Szóval, hogy ugye ott általában van egy téma, vagy akár egy történet, és azt adaptáljuk egy táncszínházi előadásba. Nyilván, hogyha mondjuk egy olyan történet van, amiben vannak szereplők, abban ez így létező dolog lehet, hogy van egy konkrét szerepe, de akkor sem ugye egészen olyan, mint mondjuk egy prózai előadásban, ahol konkrétan tudjuk, hogy te ez a karakter vagy, és neked ez a feladatod, vagy ez a szereped, amit el kell játszani. Úgyhogy inkább olyat tudok mondani, ami nagyon kedves előadás így a szívemnek, vagy amiben jó érzés volt, vagy valami miatt különleges volt táncolnom. A Peer Revolution Dance Company-vel volt egy előadásunk pár évvel ezelőtt. Nemes Zsófia, a társulatvezetője, ő koreografálta ezt a darabot, és a René Magritte festőművésznek az életét, illetve a munkásságát, vagy a munkáit dolgoztuk fel. Mm. Felhőember volt a címe a darabnak, és abban volt egy szóló a végén. Mi úgy hívtuk, hogy felhő szóló, és tényleg ez egy annyira ilyen elemelt, egy ilyen lebegős érzés volt a táncon, és azzal zárult a darab, és valahogy abban igazából nem biztos, hogy meg tudom fogalmazni konkrétan, hogy mi miatt volt, de hogy egy olyan atmoszférája volt ott az egésznek így a színpadon, a jelmezzel, a zenével, a mozgásanyaggal együtt, amitől ilyen nagyon, nagyon felemelő érzés volt ezt táncolni, és ez egy szuper élmény, és így arra visszagondolni is nagyon jó.
Egy ilyen produkcióra mennyi idő alatt készülsz fel általában, vagy mennyi idő alatt készültök fel, ha csapattal táncoltok?
Változó egyébként. Én azt gondolom, hogy azért egy másfél hónapos próba folyamat szokott lenni egy-egy darab elkészülésére, de nyilván ez azért függ attól, hogy milyen terjedelmű a darab, hány táncművész dolgozik az adott projektben, vagy hogy mennyire összetett, de szerintem ilyen egy-másfél hónap az, ami mondjuk így átlagosan elmondható, hogy annyi biztosan van egy darab elkészültére.
Akkor térjünk rá a pedagógiára. Mondd el kérlek, hogy hol tanítasz most, milyen pozícióban, és hogyan érzed magad táncpedagógusként?
Jelenleg ugye a Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakgimnáziumban tanítok Budapesten, és amellett, hogy ugye a Táncművészeti Szakgimnáziumi részén tanítok, a tánctagozat képzési vezetőjeként is jelen vagyok a suliban, vagy hogy az is még így pluszban bekapcsolódott a tanítás mellé. Igazán nem volt így a tervben, tényleg így megtalált ez a munka, de így, ha visszagondolok, akkor amennyire így a semmiből jött, most annyira sok minden kapcsolódik hozzá az életemben, vagy hogy tényleg így egészen fontos részévé vált így a mindennapi működésemnek. Nagyon szeretem, meg azért is jó ott dolgozni, vagy hogy így táncművészeti képzésben működő tanulókkal dolgozni. Egyrészt azért nagyon más, hogy gondolkodnak. Szóval egy művészeti képzésben tanuló azt gondolom, hogy nyitottabb, vagy hogy egy csomó olyan dologgal találkozik a művészet által, ami így segíti az ő működését a mindennapi életben is. És nekünk is nyilvánvalóan azzal, hogy mi nem bennülük velük egy teremben, és próbálok átadni nekik egy elméleti dolgot, sokkal könnyebb velük való működés, így a mozgás által. Meg hát azért sokan tényleg komolyan gondolják ezt az egészet, szóval, hogy valahol már így a profi profi felé közelít inkább az, hogy hogyan lehet velük ugye dolgozni.
Tehát van olyan, akit már most látod, hogy e felé, a pálya felé orientálódik?
Abszolút, is. Abszolút, igen, igen. Nyilván nagyon vegyes, vagy hogy ki hogy gondolkodik róla, sőt olyan is van, aki mondjuk oda jelentkezik hozzánk, azt gondolja, hogy neki ez az élete, és ezzel szeretne foglalkozni. Aztán az évek során rájön, hogy mégsem ezzel akar foglalkozni, mert valami más kezdi el érdekelni, vagy mondjuk az a stílus, amivel mi foglalkozunk, mert ugye ez egy kortárs modern táncos képzés szintén, úgyhogy van, aki közben rájön, hogy őt inkább a táncos létnek egy teljesen más stílusa vagy válfaja érdekli. De igen, azért hál' Istennek vannak, akik tényleg komolyan gondolják ezt, és így ezzel szeretnének foglalkozni. Annyira tudják vinni egymást, sok közös előadásuk van, sok közös fellépésük, sok olyan közös projektmunkában kell részt venniük, amihez elengedhetetlen, hogy jól tudjanak együttműködni, és segítsék egymás munkáját.
Említetted riporton kívül, hogy neked is volt gyakorlatod korábban, ugye tanulmányaid mellett. Ez azt jelenti, hogy a gimnazistáknak is van gyakorlati helyük, vagy esetleg viszitek őket, felépési lehetőségeik vannak, táncszínházban gyakorlatozhatnak, vagy mit jelent ez az ő tanulmányaik alatt?
Hát főként, ami ugye így a szakgimnáziumi képzési rendszerben belefér, vagy megengedhető, azt mi szervezzük nekik. Van például egy fél éves munkafolyamatunk, amit mi labor munkafolyamatnak hívunk, és ez egy ilyen alkotói folyamat, ehhez ők találják ki, vagy ők rakják össze, kikkel szeretnének együtt dolgozni, a mozgásanyagot, a témát, ők találják ki, ők szervezik össze a próbákat, szóval, hogy tényleg egy komplett dolgot kell véghez vinniük, és akkor ennek mi pedig a folyamat végén szervezünk egy előadást, ahol ugye be tudják mutatni, hogy hova is jutottak el ezzel a kis munkafolyamattal, de közben nagyon jó látni, hogy azért kísérleti folyamatok, nem biztos, hogy eljutnak a végére, tehát, hogy mi abban az előadásban is valahol egy állomását látjuk ennek a folyamatnak, de közben ott a lehetőség, hogyha ők szeretnének, később dolgozhatnak ezzel tovább, ha nem szeretnének, akkor ennyi volt, és akkor itt lezárul az egész, de hogy mindenképpen egy jó tapasztalás nekik. Hál' Istennek azért minden évben valamilyen külsős projekt, iskola, akár felsőoktatási intézménynek a pályorientációs napján, vagy különböző együttműködésében tudnak ők is nem csak velünk saját tánctanáraikkal együtt dolgozni, hanem ugye más alkotókkal. Szakmai versenyre, táncművészeti versenyre szoktuk őket vinni, de nem ez a fő fókuszunk. Két évente van egy tanulmányi verseny, amelyet általában Győr vagy a Győri iskola, vagy a Pécsi iskola rendeznek. Arra minden második évben szoktunk menni. Illetve a Táncpedagógusok Országos Szövetségének van még egy kifejezetten táncművészeti szakközépiskoláknak szóló versenye. Oda szoktuk még elvinni a tanulóinkat, mert nyilván fontos az is, hogy ott megmutassák magukat, meg találkozzanak egymással, és akkor ott el tud indulni egy ilyen akár közös ismerkedés is, de hogy nem ez a fő.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Tóth Rebeka táncművésszel, táncpedagógussal, karrierjének kezdetéről, a sikerekhez elengedhetetlen kitartó munkáról és az oktatóként szerzett tapasztalatairól beszélgetett a szerkesztő Szajkó Anita. További jó rádiózást kívánok!
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
A remény hírnökei. Hitélet, nevelés, oktatás, kutatás a Szent István Rádióban.
Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Műsorunkban a Jászfényszarúi 4. Béla Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolát mutatjuk be. Vendégünk Lovászné Török Magdolna főigazgató. Tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea.
A remény hírnökei. Értékünk az ember.
Minden évben digitális témahetet hirdetnek a diákoknak. Ebben a tanévben mi volt a témája a hétnek?
Igen, a témaheteket meg is kell tartanunk, és ezt nagy örömmel rendezzük meg, mert ezek nagyon jó kis projekthetek szoktak lenni, és éppen a legutóbbi a digitális témahét volt, amelyet 9. alkalommal vettünk részt. Idén a Légy te az internet ásza című projektet valósítottuk meg, a Reál és a Humán munkaközösség együttműködésével. Ének, történelem, digitális kultúra, fizika és magyar órákon használták a gyerekek, az internet adta lehetőséget a tudás megszerzéséhez. A feladatokat, a munkáikat pedig egy padleten gyűjtöttük össze, amely az intézményük honlapján is megtalálható. Csak néhányat a témák közül, hogy mi mindeneket érintettek, például kellett digitális kultúra órán a 6-osoknak 5 darab jelszót készíteniük, és a megadott szempontok alapján is ezen a megadott oldalon lehetett ellenőrizni, hogy hány szempontnak felel meg ez a jelszó, és hogy az általa kitalált jelszót mennyi időbe telik feltörni például. Vagy aztán volt olyan, hogy legyél az internet ásza alapelvei közül például azt, hogy óvd meg a titkaidat, vagy légy kedves, egy digitális plakátot kellett készíteni Canva vagy Paint segítségével, és akkor ezekről is egy képes beszámoló látható a honlapon. Vagy zenében a tanárnő az 5. évfolyamon nagyon sok új dologgal ismertette meg a gyerekeket, és azt gondolta, hogy a témáról tanultakat egy Learning Apps program segítségével tudja leellenőrizni, vagy a gyerekek önmaguk is leellenőrzik. Aztán fizikából pedig egy szófelhőt kellett a gyerekeknek elkészíteniük. Az új témakör elején összefoglalták a gondolataikat a gyerekek, hogy mit gondolnak arról a témáról, milyen szavak jutnak eszükbe, és aztán pedig a 8-os gyerekek pedig már a további tudásukkal kiegészítették, hogy még milyen szó maradt le ebből a szófelhőből, még hogyan lehetne kiegészíteni. Vagy szabadulószobakvíz is volt, ez szintén fizikából, és a 6. osztályban pedig történelmből pedig mémeket készítettek egy korábban tanult témában. Nagyon élvezik a gyerekeket, tudjuk, hogy ebben a világban élünk, hogy az internet az a gyerekek életében is, nem csak a felnőttekében, sajnos a miénkben is óriási szerepet játszik, de igyekszünk az internetet arra használni, amelyre tényleg való, hogy tanuljunk, többek legyünk általa, és azt gondolom, hogy mind ezek a feladatok azt segítették elő, hogy lehet ezt észszerűen és helyesen is a mindennapi munkánkban használni.
Igen, mindig, amikor ilyen újdonságokat hallok, megállapítom, hogy hát a pedagógusoknak nagyon toppon kell lenni, tehát mindenféle képzésben, informatikai téren, tehát hogy gondolom, akkor erre is odafigyelnek, hogy őket és a kollégákat is képezzék.
Igen, hát már itt nincs is olyan pedagógus a tantestületben, aki már 1-2-3 ilyen-olyan informatikával kapcsolatos képzésen nem vett volna részt, kerestük, ők megkeressük folyamatosan mindig azokat a lehetőségeket, amelyek által meg tudunk újulni. Nagyon nagy segítségünkre van ebben a KAPI, onnan nagyon sok képzést szoktunk ide hívni, vagy elmenni képzésekre, de egyébként mi önmagunk is, tehát egymás óráját is igyekszünk meglátogatni. Ha valaki részt vesz egy tanfolyamon, és azt gondolja, hogy ez tényleg nagyon sokat adott, és szívesen átadná a pedagógus kollégáinak, akkor mi arról is szoktunk egy-egy megbeszélést, egy órát, két órát rászánni, és akkor átadjuk az ott tanultakat. Szerintem ez is nagyon fontos, mert egymástól is nagyon sokat tudunk tanulni.
Minden iskolában fontos az, hogy foglalkozzon ugye a tehetséges diákokkal is, de azért odafigyeljen azokra a diákokra is, akik nem biztos, hogy mindenben, vagy nem biztos, hogy tehetségesek. Az iskola milyen módon próbálja ezt megoldani? Mi az iskolának úgymond a különleges küldetése, szerepe itt a település életében?
Én úgy gondolom, hogy minden iskolának, főleg azoknak, akik egyedüliként vannak egy településen jelen, nagyon fontos az, hogy mind odafigyeljenek azokra a gyerekekre, akik tehetségesebbek, gyorsabban tanulnak, más plusz dolgok iránt is érdeklődnek, és lehetőséget adjon azoknak a gyerekeknek is, akik vagy a tanulásban vannak nehézségek, vagy hátrányos helyzetűek. A mi iskolánkban mindenféle helyről jövő gyerek megtalálható, nagyon sokan vannak hátrányos helyzetűek is, nagyon sokan vannak olyan gyerekek, akik valamilyen téren fejlesztésre szorulnak, de nagyon sokan vannak azok is, akik különösen tehetségesek bizonyos területeken, és mi úgy gondolom, hogy mindenkinek meg kell adni a lehetőséget arra, hogy a képességeit kibontakoztassa. És az nagyon fontos, mi azt az alapelvet valljuk, hogy mindenkit onnan mérjünk, ahonnan indult a kiindulási alap. És ez nem egyforma mindenkinél, és nem jobb vagy rosszabb, ez nagyon fontos. Mindannyian mások vagyunk, de szerintem a mi iskolánkban igyekszünk ezt a másságot és a mindenkit befogadni, és úgy fejleszteni, úgy tanítani, úgy nevelni, ahogyan az ő képességének, az ő egyéniségének mind jobban megfelel. Ez egy nagyon fontos, a csoportbontásaink is azért vannak, hogy tudjanak sikerélményhez jutni a lassabban haladók is, és tudjanak azok is nagyobb tempóban haladni, akik sokkal könnyebben tanulnak, és esetleg olyan továbbtanulási szándékaik vannak, ahová szükséges is, mert mindenkinek meg kell adni a lehetőséget. És ami még nagyon fontos, ami még különlegessé teszi az iskolánkat, szerintem nem túl sok olyan általános iskola van, ahol olyan művészeti iskola működik, mint a miénk, ami egyrészt óriási létszámmal, mert több mint 200 gyerek jár a művészeti iskolába, valamint minden négy művészeti ágon jelen van. És a gyerekeknek a tanuláson túl nagyon sok lehetősége van arra, hogy még egyéb képességét is kibontakoztassa. De ha nem is a képességét szeretné kibontakoztatni, hanem csak egy jó közösségnek szeretne a tagja lenni, az osztályközösségen is túl, az is nagyon fontos dolog. Például az Iglice Néptánc Együttesünknek egy székháza van Jászfényszarun, a Városi Önkormányzatnak köszönhetően, tehát van egy gyönyörű, szép felújított épület, amelyet ők önállóan használnak. Most ők ott minden, ami hagyományőrzéssel kapcsolatos, családi rendezvényeket, farsangot, disznótort, karácsonyt, bemutatókat, csak délutáni összejöveteleket megünnepelnek. És az a legnagyobb csoda az egészben, hogy visszajárnak a gyerekek, akkor is, amikor már középiskolások, akkor is, amikor már a művészeti iskolában végeztek, már a továbbképzőt is elvégezték, de csak beugranak annyira, hogy szia Szilárd, így hívják a néptáncoktatót, Péter Szilárd, mi újság, bejöttünk, vagy megnézünk egy próbát. Tehát majdnem olyan, mintha egy családi házba mennének vissza. De ugyanez jellemző színjátéktanszakra is, hogy visszajárnak középiskolásként, felnőttként. Adott esetben most is például úgy értek el sikereket, egy olyan gyönyörű produkció született, hogy abban már részt vettek a rendezésben a középiskolás régi tanítványaink is. A népzenénél úgy szintén jellemző, hogy esetleg prímásként vagy vezető hangszeresként vesznek részt már a kis zenekar munkájában. Komplexen lehet ezt értelmezni, én úgy gondolom, hogy itt minden gyerek megtalálja azt, amit mások nagyvárosokban találnak meg és keresnek, és ennek nagyon kell örülni, és nagyon szeretnénk, hogyha ez mind tovább így működhetne továbbra is, hogy itt Jászfényszarun helyben is minden olyan lehetőség nyitott lenne a gyerekeknek, amelyek eddig, vagy nagyon sok éven keresztül, vagy még most is sok településnél csak a nagyvárosi iskolák gyerekeinek adott lehetőség.
Februárban már megvoltak a nyolcadikosoknak a jelentkezési lehetőségük a továbbtanulásra. Milyen irányba szoktak ebből az általános iskolából tovább menni a fiatalok?
Igen, már most meg is kapták a gyerekek a behívót, idézőjelben mondom, tehát mindenki most már tudja, hogy hová vették fel, és azt gondolom, örömmel mondhatom, hogy szinte mindenkit az első helyre vettek fel oda, ahová szeretett volna menni. Leginkább Jászfényszaruló, Jászberénybe és 60-ba mennek a gyerekek tovább tanulni. Jászberénybe több gimnázium is van. Mennek a mi testvériskolánkba, ha úgy tetszik, így mondom, hogy testvériskolába, Jászberény Nagyboldogasszony két tannyelvű gimnáziumba, de mennek a Lehel Vezér gimnáziumba, a Szent József szakközépiskolába és a Szent István középiskolába tanulóink, és a szakképző intézményekbe, 60-ba pedig a Bajza Józsefbe, a közgazdasági gimnáziumba, és ott is a szakképző intézményekbe. Nagyon kevesen mennek Gödöllőre, kevesebben mennek Egerbe, még ezek a gyerekek nem nagyon szeretik a kollégiumi elhelyezést, vagy a szülők inkább nem kívánják még a gyermeküket távolabbi helyre, iskolába adni, és azt is el tudom mondani, szoktam visszahallani intézményvezetőktől, hogy nagyon szeretik a fényszarúi gyerekeket. Azt gondolom, hogy nagyon jó alapokat kapnak itt a Jászfényszarúi iskolába. Minden intézményből csak jó visszhangok jönnek vissza, úgyhogy remélem, hogy a mostani nyolcadikosaink is megállják a helyüket, és becsületes emberekké, szakemberekké, fiatalokká, felnőttekké fognak válni.
Mennyire van arra lehetőségük végül, hogy mondjuk az érettségi után is nyomon kövessék a gyerekeket, hogy utána tovább tanulnak-e, akkor a szakmában hol helyezkednek-e el, jellemző, hogy visszajönnek ide Jászfényszarúra majd később dolgozni?
Hát középiskola végéig tudjuk követni, mert kapjuk a jelzéseket. Sajnos onnan tovább már csak mi is az internetről, vagy személyes beszélgetés találkozások alkalmával szembesülünk vele, vagy igen, ahogyan kérdezte, amikor szeretnének visszajönni, mert hogy volt már tanítványunk, aki már itt dolgozik nálunk, vagy a hivatalba, vagy a művelődési házba, tehát így módon jönnek vissza is. Nem nagy baj az, hogyha elmennek máshová, más városokba, akár még országhatáron kívül is tapasztalatot szerezni, csak az a lényeg, hogy jöjjenek vissza, és erősítsék a mi közösségünket, úgyhogy mi nagy szeretettel várjuk őket vissza már felnőttként dolgozni is. Itt azért Jászfényszaron nagy a munka lehetőség, komoly multi cégek vannak, és ott azért nagyon sok régi tanítványunk dolgozik, és mérnökként, de akár minden más munkakörben is, a hivatalban is. Még egyszer mondom, tehát én úgy gondolom, hogy jönnek vissza is. Természetesen akiket az élet, a család alapítás másfelé szólít, az is érthető, hogy máshol találják meg a számításaikat.
Az iskola nyári táborairól Lovászné Török Magdolnát, a Jászfényszarúi 4. Béla Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola főigazgatóját kérdezzük. Lassan közeledik a nagy nyári kicsengetés, és jön a nyári szünet. Ilyenkor a tanév vége felé ugye kirándulások vannak, nyáron majd lesznek táborok, az iskolából a Határtalanul program keretében a Felvidéken jártak. Ide kiket vittek el, és hogy sikerült ez a kirándulás?
Már évek óta, most meg sem mondom, de talán már 6., 7. alkalommal mentünk. Tulajdonképpen mióta Határtalanul program van, akkor azon még mindig nyertünk, sikerült nyerni, mindig figyeljük a kiírást, és most Sallóköz kincsei, Pozsony, Zoboralja és Nyugat-Felvidék legszebb várai volt a témánk. Olyan területre utaztunk, ahol valóban magyar szón kívül nem hallottunk mást. Nagyon szeretnénk azt megerősíteni a gyerekekben, hogy magyarság határai nem érnek véget a határainkkal, Magyarország határánál, és bízunk benne, hogy a magyarság tudatuk, nemzeti büszkeségük erősödik. Óriási élmény ezért is, amit az előbb elmondtam, és azért is, hogy egy-egy évfolyam, ugye a 7. évfolyamot szokta ez érinteni, most is őket vittük, egy összekovácsoló erő, egy közösségépítő, tehát nem csak látunk, hallunk, tapasztalunk szép és jó dolgokat, hanem a közösségük is erősödik ezáltal. Nagyon nagy lehetőség, és ez Magyarország kormányától. Mindig nagyon jól éreztük magunkat itt, és szerintem ez óriási lehetőség a gyerekeknek, mert szerintem nagyon sokan nem jutnak el még Magyarországon belül is távolabbi helyekre, nem még a határunkon kívül, tehát nagyon sok gyerekeknek ez jelenti a Magyarországról való kitekintést, amikor egy-egy ilyen kirándulásra eljöhet, mert hogy ez ingyenes, és azt gondolom, hogy itt annyi élmények gazdagodik, amit egyszerűen nem lehet másként pótolni.
Említette, hogy a jó tanuló diákokat is elviszik kirándulni. Milyen módon, hová szokták őket elvinni? Átlaghoz van ez kötő, hogy mitől jó a tanuló?
Ez is egy évek óta fennálló kezdeményezés, ezt az önkormányzat támogatja. Mert azért az fontos elmondani, hogy amióta katolikus iskola lettünk is, nagyon sok támogatást kapunk az Egri Főegyházmegyétől, és tényleg nagyon jó a kapcsolatunk, és igyekszünk mindig reálisan felmérni az igényeinket, de vannak ilyen kedvességek és anyagi támogatások is az önkormányzattól rendszeresen azóta is nem engedte el a kezünket, és például ez is egy ilyen program, amikor is a legjobb tanuló gyerekeket, vagy közösségi életben élenjárókat, vagy versenyeredményeket elért tanulókat elvihetjük évvégén, júniusban a tanév után egy-egy kirándulásra. Az alsó tagozatosak 1-től 4-ig egy egynapos kiránduláson szoktak részt venni, nem túl messzire szoktunk menni, tehát Budapest, Bükkbe, Egerbe, tehát közelebbi célpontokat, hogy ne az utazással teljen el az idő, a felső tagozatosak pedig egy 3-napos kirándulásra szoktunk elmenni, hazánk nagy tájait szoktuk meglátogatni, voltuk már Kőszegen, Sopronban, Pécsett, Debrecenben, Szegeden, most éppen Gyulára fogunk majd szervezni kirándulást. Na, ez is egy olyan lehetőség, ahol mint egy jutalomként azoknak a gyerekeknek, akik egész évben sokat tettek, nem csak a tanulmányi munkában, hanem egyéb versenyeken és a közösségi életben is sokat tettek diáktársaikért, önmagukért, és azt gondolom, ez egy nagyon-nagyon szép kezdeményezés.
Nyáron milyen táborokba jelentkezhetnek a diákok? Hittantábor van-e?
Hittantábor is szokott lenni minden nyáron. Ide elsősorban a kisebb korú gyerekek szoktak menni. Évekig volt régebben elutazós hittanos tábor is, azt ma már tavaly évben sem, meg az idén már nem szerveztük, de helyette vannak a közösségépítő programok, amelyre szintén szoktunk pályázni, szorgalmazza is a Főegyházmegye is, ott is mindig szoktunk egy kis támogatást szerezni ahhoz, hogy el tudjuk vinni az iránt érdeklődő gyerekeket, és azon kívül van napközis tábor, mi úgy nevezzük, ahová szintén az alsó tagozatosak mehetnek. Nagyon nagy az érdeklődés, 80-100 fő gyereket szoktunk egy hét alatt táboroztatni, tematikus, mindig egy-egy témát ölelnek körbe, egynapos kirándulás is szerepel benne. Befizetik a szülők a részvételi díjat, de önkormányzati támogatás is szokott mellette lenni, és ennek elsősorban az a célja, azért is találtuk ki, hogy a dolgozó szülők gyerekeinek segítsünk azáltal, hogy a lehető legkevesebb szabadságot kelljen arra igénybe vennie, hogy a gyerekfelügyeletet is meg tudja oldani, mert azért nem mindenkinek van közelben nagymama, ha van is fiatal is, még az is aktívan dolgozik, és azért is van ilyen nagy népszerűsége. Aztán van egy alapítványa, az iskolának a Pesztner Pár Alapítvány, amely szintén szervez táborokat. Ők is témakörönként járják körbe az adott nyári egy hetet, most éppen angolos képzőművész táborra készülnek. Aztán művészeti iskolások szinte mindegyik csoportjának van tábor, a néptáncos tábor is van, színjáték tábor is, népzenetábor is, tehát ők is részt szoktak venni, és pedagógusoknak akár a képzőművészeti nagy felnőtteknek szóló táborban is, mert azt is szervezünk Fényszaruna a Művelődési Házzal közösen. Még az saját táborom, amiben én is vezető vagyok immáron, hát már lassan 30 éve, de ezen a néven, mint Virgonsztábor 14. éve szervezünk a gyerekeknek, ide jöhetnek 1-től 8. osztályig, sőt, még a középiskolások is szoktak visszajönni. Úgy nevezzük, hogy Virgonsztábor, és itt szintén alföldiek lévén természetesen vagy hegyvidékre, vagy vízpartra szoktunk menni táborozni. Most éppen Zalába, az Őrségbe megyünk Bázakeretjére, de voltunk már a Balatonon, és voltunk a Dunakanyarban is már, tehát itt is mindig a legszebb helyeket látogatjuk meg, és hát ez is óriási népszerűségnek örvendne, minden évben egy 60-80 gyereket tudunk elvinni, táboroztatni, ez önköltséges, és nagyon szeretjük, vagyunk benne pedagógusok, szervezők, egy védőnéni, a Művelődési Ház vezetője, egy gyermekvédelmi szakember, egy óvónéni, és hát még a párjainkat is szoktuk vinni, segíteni. Ez is egy nagyon-nagyon szép dolog, hogy ilyen lehetőségük van a gyerekeknek, hogy eljuthatnak olyan helyekre, ahová szintén nem biztos, hogy a szülőkkel eljutnának, mert mi is szeretünk olyan helyeket felfedezni, amely nem annyira közismert. A másik része pedig az, azt szokták mondani a szülők, hogyha ők esetleg nincs is lehetőségük, anyagi lehetőségük elvinni a gyerekeket ilyen szép helyekre, mint ahol mi járunk, de legalább a gyereknek legyen lehetősége eljutni. És hát örömmel tesszük ezt önszorgalomból, mindannyian a szabadságunk és szabadidőnk terhére, de nagy örömmel.
Önt a Szent Gellért díj aranyfokozatával tüntették ki a tanév elején. Miben erősítette meg önt a pályáján ez a díj? Mit jelent önnek ez az elismerés?
Nagyon örültem. Szerintem mindenki, akit elismernek, az mindenki nagyon boldog tud lenni, és végig gondolja, hogy vajon mi vezethetett idáig. Természetesen még nagyobb az öröm, amikor az embert a kollégái jelölik, és azok a vezetők, akik nekem is a feletteseim a Főegyház megyében, azok pedig elfogadják ezt az ajánlást, és ők is, mivel megkaptam, így ők is úgy gondolják, hogy ez jogos, és megérdemlem, és szerintem ettől nagyobb öröm nincs. Egy pedagógus mindig is olyan volt, hogy sem a szabad idejét nem sajnálta, sem a jó kedvét, sem a tenni akarását, hogy egy jó ügyet szolgáljon, és azt gondolom, hogy nekem ebben a Szent Gellért díjban nem csak a 10 éves katolikus intézményvezetői múltamat tekintem, mert azok a kollégák, akik jelöltek, azok sokkal régebb óta ismernek, és én azt gondolom, hogy az előtt is az iskolában a gyerekekért és a szülőkért igyekeztem a legjobb tudásom szerint tevékenykedni, és amikor ez kicsúcsosodik egy ilyen elismerésben, azt gondolom, hogy ez mindent is jelent, mindent, amire az ember büszke lehet.
Köszönöm szépen ennek a beszélgetést, és Isten áldja akkor további hivatását, életét.
Köszönöm szépen, és minden jót kívánok, Isten áldását a Szent István Rádió dolgozóinak is.
A Jászfényszarui 4. Béla Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskoláról Lovászné Török Magdolna főigazgatóval beszélgettünk. További tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
a remény hírnökei. Műsorunk a Szent István Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánradio.hu. A Remény Hírnökei című műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610 számon, e-mailt pedig az infokukat@szentistvanradio.hu címre küldhetnek.